Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Ennek a sorozatnak az utolsó estéjéhez jutottunk el. Közben el is fogytunk. Remélem, hogy nem a halál ijesztette el a testvéreket, mert mihelyis megjöttem Kanadából, ez volt az első témánk. És hát akkor már egy kicsit kevesebben jöttek. Én szerintem ezzel is szembe kell néznünk. Már van egy tervem a tavaszi sorozatra, úgyhogy azt most megmondanám, ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy a műsor változás jogát fenntartom. Tehát a tudomány mai állása szerint párkapcsolati sorozat lesz tavasszal. Az összefoglaló címe: építsünk családi fészket. Volt már ilyen összefoglaló címünk, de most más lesz a tartalma. Következő témákra gondoltam. Fészek alkotó elemek: szerelem, szeretet, bizalom. A szex: szeretet nélkül kapcsolatromboló erő, szeretettel kötőanyag. Társkeresés, társválasztás. Az én szüleim és a te szüleid. A hűség értelme és természete. Meddig kell elviselnünk egymást? Zárójelben bibliai tanítás a válásról. A gyermek, ajándék és teher. Fegyelmezés szeretettel. Ez összesen 8 alkalom. Ha Isten akarja és élünk, február 13-án kezdenénk, és mindig hétfő esténként. Mondjuk meg kell jegyeznem azt is, hogy a Rádai Kollégium vezetése még nem tud róla, de majd megtudják. Most már évek óta semmi akadálya nincs annak, hogy ezek az előadások itt legyenek, szóval számítanak rá. Egyben hadd mondjam itt nyilvánosság előtt azt, hogy nagyon hálás vagyok a Rádai Kollégium vezetésének, személyesen is Varga László püspökhelyettesnek, aki felügyeli a Rádai Kollégiumot, egyébként KDNP-s országgyűlési képviselő most 2010 óta. Ő mindig támogatta. Amikor fölkerestem a Dunamelléki püspököt, Szabó Istvánt hozzáküldött, azt mondta, van terembér, de az egyházkerület vállalja. Hát jó, ha tudunk erről, tulajdonképpen egy ekkora termet bérelni nem olcsó. Úgyhogy mi ajándékban vagyunk itt. Hálás vagyok Istennek, de hálás vagyok ezeknek az embereknek is, testvéreimnek, akik lehetővé teszik most már évek óta azt, hogy itt ezeket az alkalmakat tartsuk. Azt is hadd tegyem hozzá, hogy külön örülök annak is, hogy noha a református egyház egy reprezentatív terme ez, ahol mi vagyunk, nem csak reformátusok, hanem más keresztény testvéreink is látogatják ezeket az alkalmakat. Az én meggyőződésem az, hogy mindazok a testvéreim, akiknek Jézus Krisztus a megváltójuk, akik vallják azt az ős keresztény egyszerű hitvallást, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Tehát akik így gondolkodnak őróla, azok nekem testvéreim. Lehet, hogy dogmatikai kérdésekben itt-ott másképpen vélekedünk valamiről, de a mennyországban nem azt fogják kérdezni, hogy hitted-e a predestinációt, vagy nem, vagy csecsemőket kereszteltél-e, vagy felnőtteket, leöntötted-e őket, vagy bemerítetted, egyedül azt fogják kérdezni, hogy hogy álltál Jézus Krisztussal. Elfogadtad-e Isten kegyelmét ő benne? Hát én azt gondolom, hogy ebben a szellemben tartottuk ezeket az alkalmakat itt végig. Az elmúlt három alkalom volt egy összefüggő sorozat. Utolsó ellenségem a halál, csak emlékeztetőről jegyzek meg erről az alkalomról annyit, hogy a Biblia szerint a halál nem jó tevő, hanem ellenség. De Pál apostol azt írja, hogy mint utolsó ellenség eltöröltetik a halál is. Jézus Krisztus feltámadása volt a döntő ütközet e tekintetben, és ő azt ígérte, hogy akik ő benne hisznek, azt ő feltámasztja az utolsó napon. Hát Isten kegyelméből gondolhatunk erre, és kell félnünk a haláltól? Nem kell, de azért félünk, mint a fogorvostól. Radnóti azt írja, két karodban a halálon, mint egy álmon átesem, hát azt hiszem a szerelem azért ezt nem mondja meg. Nagy költő Radnóti. De Jézus Krisztussal a halálon, hát nem tudom, hogy ugye, mint egy álmon, de átesem. És ő vár. Elmúlt héten béküljetek meg Istennel. Ez volt a témánk. Remélem, hogy a jelenlévőket sikerült meggyőzni, ha ugyan már eddig is nem így gondolkodtak eddig erről a témáról, hogy nekünk Édenkerten kívül született embereknek, mert azok vagyunk, mindannyian az Édenkerten kívül születtünk, ami azt jelenti, hogy Istentől elszakadt állapotban. Hogy nekünk szükségünk van arra, hogy megbékéljünk az Istennel. Istennel, Istennek háttal él a mai ember születésétől kezdve. És Isten igéje arra szólít fel, hogy forduljunk vissza hozzá. Tegyünk egy fordulatot. Bibliai nyelven megtérés. Megtérés, visszatérés az eredeti állapotban. Néha szomorúan hallom, éppen református körökben, inkább Erdélyre jellemző ez, hogy akik azt hangoztatják, hogy meg kell térni, azok szektársak. Hát akkor az egész Biblia szektárs. Mert a Biblia ezt hangsúlyozza. Ugye a leglátványosabb megtérés volt talán a Pál apostolé a damaszkuszi úton. Egy teljes életfordulatot jelentett. Megbékéltünk Istennel, óriási dolog, ő nyújtotta a békejobbot nekünk, és aki elfogadta ezt a kinyújtott kezet, az vele járhat, és belső szükség lesz számára az, hogy békekövet legyen ebben a világban. Hogy Isten béke üzenetét eljuttassa másokhoz is. Hát a mai este erről szól. Látunk itt egy érdekes képet kivetítve a falra. A békéltetés szolgálata nagyon jól kifejezi ez a kép azt, hogy csak is az Úr által lehetséges, a Szent Lelket jelképező galambot látjuk itt, nyilván fantázia kép, de azt gondolom, hogy az üzenete az teljesen biblikus. A felemelt karjai ennek az embernek, aki a képen látható, azt fejezik ki, hogy az Úrral van kapcsolatban, ez imádkozó kéztartás, sokféle imapóz van. Ma ritkán szoktunk így imádkozni, vannak olyan csoportok, főleg karizmatikus csoportok, akik ezt szeretik tenni. Isten számára meggyőződésem szerint ez nem fontos, hogy hogyan imádkozunk, összetett kézzel, letérdelve. A fontos az, hogy tiszta szívből és hozzá. Maga az Úr Jézus azt mondta, hogy olyanokat keres az Atya imádóiul, akik lélekben és valóságosan imádják őt. Ismerte így a szöveg, hogy lélekben is igazságban. De itt nem az igazságosságról van szó, hanem a valóságról. De akik németül tudnak, gondolom többen vannak, nem a Rechtigkeit, hanem a Wahrheit. A valóság. A valóságban, akik számára Isten jelenléte valóság. Minden esetre Istentől kapjuk ezt a szolgálatot, és aki megbékélt vele, az nem kerülheti el ezt a szolgálatot. Ő megszabadított, megbékéltetett önmagával, és ránk bízta a megbékélés igényét. Gondolom ismert jelenet, noha egyikünk sem volt ott. Egy nagy elhívás története ez, több evangélium is leírja, amikor Simon Péter, a testvére András éppen halásznak. Előtte az történik, hogy Jézus tanít, megkéri Simont, akkor még úgy hívták, hogy engedje meg, hogy a hajójából tanítson. Hát az azt jelentette, hogy talán 2-3 méter távolságból szólhatott a sokasághoz. Ismerte már Jézust, találkozott vele Keresztelő János tanítványaként, mert Keresztelő Jánosnak is tanítványa volt Simon, testvérével együtt. Már akkor beszélgettek, már akkor a szállásán fölkereste Jézust, de visszament halászni. Aztán történt ez a fontos esemény, amikor Jézus azon a vidéken is kezdett tanítani, ahol az ő munkahelye volt, a Genezáreti tavon. Gondolom, hogy Simonnak ez nagy megtiszteltetés volt. Furcsának találta a kérést a tanítás után, hogy vessétek ki a hálóitokat, még mondta is, hogy hát egész éjjel hiába halásztunk. Azt lehet, hogy csak magába folytotta a gondolatot, hogy hát jó, nagyon tisztellek, rabbi, de hát te nem értesz a halászathoz. Éjszaka nem tudtunk semmit se fogni, hát most fényes nappal, de ezt nem mondta. Hangosan csak annyit mondott, de azért a te parancsodra kivetem a hálóimat. És akkor szembesült azzal a ténnyel, hogy Jézus nem egy különleges rabbi, akire ugyan fölhívta a figyelmet Keresztelő János is, és olyan fontos dolgot mondott róla, hogy az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, hogy kell ezt érteni vajon. De most szemtől szembe találkozott azzal a ténnyel, hogy ez a Jézus, ez nem csak ember. Hát ember az látszik, ugyanúgy mozog, ugyanúgy beszél, De itt valami mérhetetlenül többről van szó. Ha ez történhet, hogy fényes nappal ennyi halat fogunk, és én itt vagyok a jelenlétében. Hát az Ószövetségből azt tudom, hogy aki Isten szemtől szembe látja, az nem éli túl. Én bűnös ember vagyok. Itt ennek az embernek a személyében, hát lehet, hogy maga Isten van jelen. Ismerjük a történetet. Térdre borult Jézus előtt, és azt mondta, hogy Uram, menj el tőle, mert én bűnös ember vagyok. Kit féltett? Jézust, hogy beszennyezi a bűneivel? Vagy magát féltette, hogy elpusztul? Én azt gondolom, hogy inkább az utóbbi eset áll fenn, ezért kérte Jézust, hogy menjen el, nem ment el. De történt valami hatalmas dolog. Azt mondta, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Megrendítő kijelentés. Valami fontos küldetést kaptam most én. Ettől a Jézustól, akiről igazán nem is tudom, hogy kicsoda. Hát igen, ezt a halászatot már megszoktam, ez jól megy nekem. Hát embereket, minek embereket halászni? Hát nyilván valahonnan ki kell őket emelni. A halálból, az életbe. Végül is erről van szó. Az evangélium hirdetésének ez a lényege. Emberhalászat. Az emberek halottak. Erről többször szó volt ezeken az estéken. Isten számára halottak azok az emberek, akik Jézus Krisztus nem fogadták be. Az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Szép hasonlat, olyanok vagyunk Jézus Krisztus nélkül, mint a vágott virágok. 20-25, esetleg 30 éves korig virítunk. Utána kezdünk fonnyadni. Vagy ha szebb szó az, hogy hervadni, akkor azt mondom, vágott virágok már nem mutatnak alapvető életjelenségeket, nem érlelnek termést. Ki kell minket menteni a halálból, és aki találkozott Jézus Krisztussal, az megmenekült, az átment a halálból az életbe, még akkor is, ha a teste tovább hervad. Van, akin látszik, én most azért nem látom magamon, mert nincs tükör, ti látjátok, de nem tudjátok, milyen szép fiatal ember voltam valamikor. De Jézus Krisztus ígéretében reménykedem, aki azt mondta, hogy aki ő benne hisz, az átment a halálból az életbe. Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, ez Jézus küldetésének a lényege, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Ránk bízta. Hát bízhatta volna okosabb emberekre, ügyesebbekre, jobb szervezőkre, jobb szónokokra. Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot. Szó szerint ezt írja Pál a tesszaloniki gyülekezetnek. De nem csak a tesszalonikaiakra vonatkozik. Kikre vonatkozik? Azokra, akiket Isten Krisztusban megbékéltetett önmagával. Megbékéltél Istennel? Akkor rád bízta a békéltetés szolgálatát. Nem úszod meg. Akkor vállalnod kell ezt a szolgálatot. Akkor vinned kell az örömhírt tovább. Két fontos kérdést szeretnék itt megbeszélni ma este. Az egyik kérdés így hangzik, mi indít arra, hogy tovább adjuk a hozzánk eljutott evangéliumot? Mi az indíték? Miért csináljuk? Az egyik válasz így hangzik, azért tesszük ezt, mert szeretjük az embereket. Szeretnénk, ha mások is megmenekülnének. Ha mások is kikerülnek a halál tengeréből, ami halász tevékenységünk révén, az örök életre, szeretnénk, ha mások is megismernék Jézust, és ennek következtében harmonikusabb és reménytelibb legyen az életük, már itt a földön. Azt szeretnénk, ha mások is úgy lennének ezzel, hogy nem kellene kétségbe esniük. Sem a forint bedőlésétől való rettegésben, sem amiatt, hogy rákot fedeztek föl a szervezetében, sem attól, hogy mi lesz a gyerekeinkkel, miféle világ vár rájuk, meg egyáltalán mi lesz ezzel a földdel, túlnépesedés van, a terrorizmus nem tudta megfékezni még Bush elnök sem. Mi lesz? Ma került a szemem elé Bernard Shaw-nak egy mondata, körülbelül így hangzik, attól tartok, nem pontosan idézem, hogy aki félni akar, az előbb-utóbb veszélybe is kerül. Isten igéje meg arra bíztat, hogy ne félj. Több mint 100-szor előfordul ez a mondat a Bibliában, nem 365-ször elterjedt ilyen tévhit. Aki elterjesztette, gondolom, abban reménykedett, hogy senki nem fog utána számolni, de a Biblia program segítségével könnyű ezt kimutatni, hát az internetnek köszönhető, de sokszor előfordul, vagy az, hogy ne félj, vagy ne féljetek, hát valamilyen formában több mint 100-szor. Nagyon fontos bibliai üzenet. Tehát szeretjük az embereket, és nem akarjuk, hogy elpusztuljanak. Noha a világ pusztulása van ítélve. És ezt egyre inkább tudomásul kell vennünk. Milyen korban élünk? Radnóti azt írja, hogy oly korban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. Igen, gonosz. Gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Ez a kijelentés az özönvíz után hangzik el. Akkor, amikor a legjobb család, a legistenfélőbb család túlélt egy súlyos világítéletet. És azóta ez nem javult. De Isten béke üzenete, öröm üzenete szól ma is, és röpül az angyal a világ felett, A jelenések 14-ben olvassuk ezt. Nála van az örökké való evangélium, és megszólal, mit várunk tőle, mit fog mondani, ha evangéliumot hirdet. Nem a János 13-16-ot idézi. Pedig ugye a szebb lett volna. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hanem amikor megszólal az angyal, azt mondja, hogy féljétek az Istent, és adjatok néki dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Mi hiányzik ebből a világból? Sok minden, de az biztos, hogy az Isten félelem hiányzik. A mi népünk szívéből is. Sajnos, igen. Ez keserű valóság. Nincs Isten félelem. Népünk még mindig háttal van Istennel, és ítélet van rajta. Ahogy a római levél elején olvassuk, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Ott épp a homoszexualitásról van szó, de ide vehetünk sok más jelenséget is. Az anyagiasságot, mammonisten imádatát, azt a tévhitet, hogyha sok pénzünk lesz, vagy ha gazdaságilag fölemelkedünk, majd jobb lesz, meggyőződésem, hogy erkölcsi megújulás nélkül nem lesz gazdasági fölemelkedés. Az erkölcsi megújulásra pedig egyetlen lehetőség van. Ha visszafordulunk arccal Isten felé, az Isten félelemmel kezdődik. Másképp ez lehetetlen. Evangélium ez a mondat. Azt gondolom, evangélium elvezet oda, hogy fölismerjük, hogy Istenre van szükségünk. Igen, az evangélium Isten kegyelmének a hirdetése, de csak az fogja megérteni, hogy mi a kegyelem, aki előbb megértette azt, hogy halálra van ítélve. Aki megértette azt, hogy bűnben van. Hogy ki kell menteni. Hát ez az első kérdés, mi indít arra, hogy továbbadjuk az evangéliumot? Mi indít arra? Az, hogy tisztuljon meg erkölcsileg a közélet. Mert ha Isten ad egy lelki ébredést, azt, hogy sokan fölismerik ezt az igazságot, és visszafordulnak hozzá, akkor erkölcsi megújulás is várható. Másképp aligha. Az önző fogyasztói szemléletet akkor fölválthatja a szeretet központú keresztjén értékrend. Mi jellemző erre az értékrendre? Az, hogy visszanyeri értékét a hűség. Értékez napjainkban? Visszanyeri fényét a szeretet, a tiszta élet, a család, a gyermekvállalás, a gyermeknevelés. Nem akarjuk áthárítani másokra. És valószínűleg lehetne még tovább sorolni. Mi mást jelentene ez, ha mindez megvalósul, azt, hogy átmentünk a halálból az életbe? Úgy tűnik, hogy ez a három utolsó előadás nem a párkapcsolatokról szól. Talán ezeket végig gondolva, ami most itt van, talán rájöttünk arra, hogy mégis valamiképpen a párkapcsolatokról is szó van. Mi indít arra, hogy tovább adjuk a hozzánk eljutott evangéliumot? Lehet egy nagyon egyszerű indítékunk. Mégpedig az, hogy Jézus Krisztus parancsa. Hát ha közön van hozzá, és ő ezt parancsolta, akkor világos, nincs mese. Akkor ezt kell tenni. Ő ezt parancsolta? Ezt. Tegyetek tanítványokká minden népet. Világos parancs. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Most idéztem először Máté evangéliumából, utána Márkból. A mennybe menetele előtti parancsot. Ez a kép éppen azt a jelenetet ábrázolja, amikor a Szentlélek kitöltetett, ha netán ez a 12 apostol, 12-en vannak már, mert kiegészültek Mátyással, amikor a Szentlélek kitöltetése megtörtént. Gondolom, ha ők látják, nem tudom, látják-e, akkor lehet, hogy jót nevetnek, hogy így ábrázolnak minket. De hát valahogyan csak megtörtént, itt a középső figura, az nagyon lelkes és biztatja a többieket, ki más lehetne, mint Péter. És gyerünk, hirdessük, mert azt mondta Isten, eddig félve visszahúzottunk, ki sem mertünk menni az utcára, most meg kimegyünk. Egy kedves mennyei anekdótát hallottam egyszer, nincs benne a Bibliában, ne keressétek. Amikor az Úr Jézus visszament a mennybe, örömmel fogadták az angyalok, na hát végre újra itt vagy köztünk. Na de hát hogy lesz tovább? Ki fogja folytatni a munkádat, amit a földön elkezdtél? Erre Jézus lemutatott a földre, ott állt 11, akkor még 11 ember néztek fölfelé, ők fogják folytatni. Erre Gábriel mondja, ez elég ennyi. Erre Jézus azt mondta, igazad van. Van még egy ember, úgy hívják, hogy Pál, fogok beszélni vele is. Nem sokaság, hanem lélek. Szabad nép tesz csoda dolgokat. Berzsenyi sorai, talán inkább a Kodály kánonból ismerjük. Nem kell sok ember, akkor elég volt 12. Nem kell sok ember, de lélekre, Isten szent lelkére szükség van, anélkül nem megy. És szabad népre van szüksége. Na most a szabadságot nem úgy értem, ahogy mostanában értik, hanem úgy, ahogyan Jézus Krisztus a szabadító, akit a fiú megszabadít, az Isten fia, az valóban szabad lesz. Annak már nem kényszer, hogy bűnt kövessen el. Az ellen tud állni a kísértőnek. Olykor nem könnyű. Gondolom, a tapasztalataitok hasonlók az enyémhez. De Jézus Krisztus által lehetséges. Erőt kaptok, mondta Jézus mennybe menetele alkalmából, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek. Először Jeruzsálemben, aztán egész Júdában, majd Samáriában, végül a föld végső határáig. Hát az a 12 tanítvány az akkor ismert föld végső határáig elment, akkor még nem tudták, hogy majd később fölfedezik Amerikát és Ausztráliát is. De most már alig lehet olyan sziget, ahová el ne jutott volna az evangélium, és Jézus azt is mondta, hogy az evangéliumnak hirdetetnie kell az egész világon, és akkor jön el az emberfia. Közel van. Az idő közel van. Röpül az angyal a világ felett. Másik kérdésünk az, hogy hogyan közölhetjük másokkal az örömhírt. Nem tudom, hogy kiben milyen gondolatokat ébreszt ez a kép. Nekem az a jelenet jut eszembe erről a képről, amikor Jézushoz oda tuszkoltak egy asszonyt, akit rajta kaptak házasságtörésen. Mózes törvénye szerint meg kell az ilyet kövezni, úgyhogy már vitték is a köveket, de azért előbb állítsunk egy csapdát ennek a Jézusnak, mit fog mondani. Hát azt mondják róla, hogy ő szereti az embereket, hát most majd mit mond? Tetten értük, mint házasságtörőt. Mózes azt mondta, meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ismerjük a történetet. Azt mondja Jézus, aki közelületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Hát ez az ember elejtette a követ. A bűnbánat azzal kezdődik, hogy felismerem a bűnt, ami bennem van. Nem tudom, hogy azok közül hányan ismerték meg Isten kegyelmét, bűnbocsátó kegyelmét, de hogy azt fölismerték, hogy bűnösök, ez világos a történetből. Ha én fölismertem, hogy bűnös vagyok, rászorulok Isten kegyelmére, elfogadtam ezt az örömüzenetet, hogy Isten megbocsát nekem, és gyakorlom a megbocsátást mások felé, ezzel továbbadtam az evangéliumot. Gyakorlati evangélium. Megbocsátunk az ellenünk vétőknek, mert mi is bocsánatot kaptunk Istentől. Mit imádkozunk az Úr imájában többek között? Pontosan ezt. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tulajdonképpen Istennel kezdődik. Ő bocsátott meg. Ebből a megbocsátásból jut arra, hogy tovább adjam a megbocsátást másoknak. Bocsássatok meg egymásnak. Nagyon jó lenne, hogyha a mi atyánkot nem mechanikusan mondanánk. Nagyon megtanultuk. Felekezettől függetlenül. Ez jó dolog. Ugyanakkor fontos, hogy végig gondolva tudjuk elmondani. És ez a része különösen fontos, hiszen miután elhangzott, maga az Úr Jézus erre az egyetlen passzusra tér vissza, a többire nem. Hogyan közölhetjük másokkal az örömhírt? Életpéldával. Életbeszédével. Mit jelenthet ez? Például jelentheti azt, hogy vállaljuk a gyerekeket, és vállaljuk egymást. Itt éppen egy népes családot lehet látni ezen a képen. Bárcsak sokan követnék ebben Isten parancsát. Nyilvánvaló, hogy személyre bontva ez különböző lehet, vannak, akik szeretnének gyereket, de nem kapnak. Azokhoz szól ez, akiknek lehetne gyerekük, de valamilyen okból nem vállalják. Vagy anyagi féltésből, vagy önzésből. Isten parancs az, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Ne mondjátok, hogy túlnépesedés van, igen, az van. De biztos, hogy ránk, magyarokra nem vonatkozik. Nálunk még szó sincs túlnépesedésről. Úgyhogy bátran. Aki még teheti. És bíztassatok másokat is. Hát ez életpélda lehet. Gondolom, mindannyian felismerjük ezt a testvérünket. Őt úgy ismeri a világ, hogy Teréz anya. Tudom, hogy mások is vannak, akik hasonló áldozatos életet éltek. Minden esetre az önfeláldozás példája ő. Szinte jelképes. Hát lehet, hogy butaság ilyet mondani. Én örülni fogok annak, ha a mennyországban egyszer szembe jön velem, és egy kicsit elbeszélgethetünk. Bár nyilvánvaló, hogy az ő jutalma sokkal, de sokkal nagyobb lesz. De ha egyáltalán ott leszek, ezt remélem Isten kegyelméből, hát nagyon megtisztelő lesz számomra ezzel a nőtestvérrel találkozni, esetleg pár szót váltani. Talán ideje lesz. Vagy egyszerűen tiszta élettel. Az élettisztaság sok mindenre vonatkozik. Vonatkozik a szexuális életre természetesen, vonatkozik az anyagiakkal való bánásmódra, akár a gondolatokra, a személyes kapcsolatokra, sok mindenre. Hát ez is az evangélium továbbadásának egy módja. Hogyan közölhetjük másokkal az örömhírt? Van még egy harmadik csoportja is a lehetőségeknek, hát élő szóval. Nehéz elmondani, az ciki, nem? Emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy kicsit több, volt egy kedves barátom, egy amerikai fiú volt, a Timóteus társasággal jött, és próbált rávenni minket arra, hogy mondjuk tovább az evangéliumot, meg hogy hogyan lehet. Úgyhogy volt úgy, hogy beültünk egy ilyen, akkor nem McDonald's volt, de az hasonló a 80-as évek elején, ilyen gyors büfé, hát ott van az a férfi, ott eszik, menjünk oda, kezdjünk el beszélgetni vele. Hát én ilyet soha nem csináltam. Azt mondja, most én megteszem, de legközelebb te fogod. És azt mondta, hogy csak az első mondat nehéz, utána már úgy is kell mondani valamit. És én azt hiszem, hogy ebben van valami, hát oda mentünk, hát mondjuk el nagyon eredményes, nem volt pont az, de azok a fiatal barátaink, akiket meggyőztek, azok bizony mentek az egyetemi kollégiumokba, és volt olyan, aki megrendült ettől. A többiek éppen hazamentek, ő bent maradt tanulni. Nem ígért semmit, de megfogadta azt, hogy el fogja olvasni János evangéliumát. Egyedül volt a szobában, a szobatársai hazamentek. Egy éjszaka végigolvasta az egészet. Hajnalban letértelt, nem volt ott senki, csak Isten. És átadta a szívét az Úrnak. Történetesen ez a fiú egy zsidó fiú volt egyébként, nagyapja még rabbi volt. Fönnállt a veszély, hogy a családja kitagadja, amiatt, hogy keresztjénné lett. Elég jó kapcsolatban volt az egyik fiammal, úgyhogy megtörtént, hogy nálunk aludt. Egyszer csak fölpattan, hova mész? Megyek a Deák térre. Miért? Hogy elmondjam az evangéliumot. Nem bírom magamban tartani. Ez a jeremiási perzselő tűz a szívben. Akkor végzett, amikor megtörtént az ő pálfordulása, hát a 80-as évek elején hosszú hajú fiú volt, nagy bőröv, kulcs rógott róla, egy férfi elkezdte a buszon cikizni, az talán a mennyország kulcsa, ami azt mondta, nem, a mennyország kulcsa Jézus Krisztus, mondta egy ilyen hosszú hajú huligán. Akkor pár évig nem találkoztunk, legközelebb a 61-esen találkoztunk, akkor már zakóban, nyakkendősen, hova mész, gyülekezetbe. Történetesen egy baptista gyülekezethez csatlakozott. Azután már csak akkor láttam, amikor a nagy Billy Graham evangelizáció volt, mert a szervezők táborában részt vett ebben a munkában. Aztán feleségül vett egy ukrán lányt, ukránt, tehát nem kárpátaljai magyart, kiment Izraelbe, aztán azt hallottam, hogy meghalt. Rövid élete volt, de azt gondolom, hogy mégis teljes. Élő szóval továbbadni az evangéliumot. Itt éppen ketten beszélgetnek, nem annyira a diákszoba. De gondolok itt a fehér szakállára az egyik úrnak. De lehet így, baráti, bizalmas beszélgetésben, bizonyságtétellel. Vagy lehet csoportban. Annyiféle csoport van már ma. Vagy lehet akár tömegnek, ez épp egy tömegevangelizáció, internetről szereztem, éppen Billy Graham evangelizál, régen lehetett, itt még fiatal. És hát akkoriban készülhetett a kép, amikor még fekete-fehér volt többnyire. Igen, tömegekhez is lehet szólni. Kinek mire van lehetősége, és sokféleképpen is lehet szólni. Én szeretném ezt a nyugtalanságot meghagyni a szívetekben. Nem múljon el a karácsony anélkül, hogy az evangéliumot tovább mondanátok. Akár a karácsonyfa alatt, de nem kell addig várni, hát addig van még 2 hét. Hát kibírnátok 2 hétig? Nem kell kibírni. annak, aki közel van hozzátok, annak, aki távol van. Isten szent lelke segít abban, hogy a megfelelő szavakat megtaláljátok, a megfelelő megközelítést. De ennél fontosabb dolog nincs. Isten megbékéltetett minket önmagával, és Krisztusban, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Ez a zárszó. Remélem, hogy februárban találkozunk. Isten velünk, viszontlátásra!